Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Az eukarisztikus kongresszusok célja, Dolhai Lajos atya Csúcs és Forrás című könyve alapján indított sorozatunk utolsó, 22. része. Az egyház jövője, reményből élünk. Páter Szabó Ferenc egyházunk szemben a kihívásokkal címmel indított idei sorozatának 7. befejező része. Az eukarisztikus kongresszusok célja. Dolhai Lajos atya Csúcs és Forrás című könyve alapján indított sorozatunk 22. része. Dolhai Lajos teológus, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának elnöke és a Vatikáni Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja a 2021-es Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészületeként kalauzt állított össze az eukarisztiáról. Sorozatunk 22. részében arról hallunk, hogy mi az eukarisztikus kongresszusok célja, és hogy miért mondható, hogy Mária az eukarisztikus asszony. Az eukarisztikus kongresszusok célja. A nemzetközi eukarisztikus kongresszusok egy közel 150 éves hagyományra visszatekintő egyházi ünnepség sorozatok, amelyeknek középpontjában az oltári szentségben jelenlévő Krisztus áll. A nemzetközi eukarisztikus kongresszusok célja pedig az, hogy a világ számos országából összegyűlt keresztények közösségében, s főként a rendező részegyház híveiben tudatosítsa, hogy az egyház életének és küldetésének forrása és csúcspontja az eukarisztia. Tanulságos és érdekes lehet számunkra a nemzetközi eukarisztikus kongresszusok története. Az eukarisztikus kongresszusokat egy francia fiatal lánynak, Émilie Tamizienek köszönhetjük, aki papok, főként Szent Pierre Julien segítségével először nemzeti eukarisztikus kongresszust kezdeményezett. Végül 1881-ben 13. Leó pápa jóváhagyásával Lille-ben rendezték meg az első nemzetközi eukarisztikus kongresszust. Az első kongresszusok főként Jézus Krisztusnak az oltári szentségben való valóságos jelenlétéről akartak tanúságot tenni, és ennek megfelelően az eukarisztia tiszteletében különösen az ünnepélyes szentségimádások és nagy körmenetek voltak a legfontosabbak. A kongresszusok célját meghatározó első szabályzat is ezt hangsúlyozta. Arra törekedjünk, hogy az emberek mindinkább megismerjék, megszeressék és szolgálják Urunkat, Jézus Krisztust a legszentebb oltári szentségben, és országa mindinkább elterjedjen a világban. A régebbi eukarisztikus kongresszusok főként a szentségimádást és az ünnepélyes körmenetek fontosságát hangsúlyozták. Az istentiszteleti és szentségi kongregáció mostani dokumentuma ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy az eukarisztia megünneplése legyen a kongresszusok megnyilvánulásának és áhítat gyakorlatainak középpontja és csúcspontja. Minden kezdeményezés és a különböző áhítatossági formák erre irányuljanak. Szépek és látványosak lehetnek a gyertyás vagy gyertya nélküli szentséges körmenetek, a különböző rekordokat megdöntő szentségimádások, de mindezeknél fontosabb, hogy a helyi egyház a világ más részeiből érkező katolikusokkal együtt ünnepelje az eukarisztiát, amely a keresztény élet csúcsa és forrása. Ez a dokumentum azt kéri, hogy háromféle módon készüljünk az eukarisztiának erre a nagy ünnepére. Első, prédikációkat, katekéziseket, előadásokat és konferenciákat kell tartani az eukarisztiáról. Törekedni kell arra, hogy a felkészülés éveiben a hívek buzgóbban és tevékenyebben vegyenek részt az eukarisztia megünneplésében. Harmadik, arról sem szabad megfeledkezni, hogy az eukarisztia, a diakónia, a hitből fakadó szeretett szolgálat forrása. Az eukarisztia ünneplése folytatódik a testvéri szolgálatban. Aranyszájú Szent János, az eukarisztia doktora így figyelmeztet. Amíg a templomot ékesíted, ne feledkezz meg ínséget szenvedő testvéredről.
Miért mondható, hogy Mária az eukarisztikus asszony? Mária és az eukarisztia viszonyáról nemigen szoktunk írni és beszélni. Éppen ezért szokatlan és meglepő számunkra, hogy II. János Pál pápa Máriát az eukarisztiáról szóló enciklikájában, az egyház az eukarisztiából él, eukarisztikus asszonynak nevezi, és azt állítja, hogy Mária elvezethet bennünket ehhez a legszentebb szentséghez, mert mély kapcsolatban áll vele. A Szent Atya szerint, amikor az egyház példaképként tekint Máriára, meghívást kap arra, hogy kövesse őt e szentséges misztériummal való kapcsolatában is. Az enciklika újszerűnek tűnő meglátása szerint Mária a megtestesülés misztériumában elővételezte az egyház eukarisztikus hitét. A dokumentum ezt az állítást háromféle módon meg is magyarázza. Mélységes analógia van a megtestesülés és Jézus eukarisztikus jelenlétének megvalósulása között. Ahogyan a fiú a Szentlélek erejéből lett emberré Mária méhében, ugyanúgy a Szentlélek teremtő ereje által lesz a kenyér és bor a Szentmisében Krisztus teste és vére. Egyébként a Szentmise egyik könyörgése is emlékeztet bennünket erre a párhuzamra. Urunk Istenünk, add, hogy oltárodra helyezett ajándékaidat szentelje meg az a Szentlélek, aki isteni erejével Mária méhét megáldotta. Azután nagyon találó az a párhuzam is, ami Máriának az angyal igenje és a szent áldozás előtt mondott ámen között van. Ahogyan Mária hittel igent mondott Gábor angyal szavaira, ugyanúgy az ámenünkkel mi is igent mondunk az egyház hitére, amely az Isten igéje alapján állítja, hogy az eukarisztiában jelen van köztünk Jézus. Mária élete segít bennünket az eukarisztia áldozat jellegének megértésében is. Hittel valljuk, hogy a Szentmisében jelenvalóvá válik Krisztus megváltó áldozata, hogy önmagunkat, áldozatainkat hozzákapcsoljuk Krisztus áldozatához, amely a mennyei Atya által elfogadott és kedves áldozat. A Szentmise áldozat jellege megkívánja tőlünk az áldozatos lelkületet. Az enciklika szerint tanulságos számunkra, hogy Mária egész Krisztus mellett eltöltött életével magáévá tette az eukarisztia áldozat jellegét. Mária az elővételezett eukarisztia állapotában élt. Áldozatos lelkülete megmutatkozott már Jézus gyermekkorában, nyilvános működése idején, és az ő áldozata a fiával való együttszenvedésben a kereszt alatt teljesedett be. Mária anyasága és az ő fiának áldozata szinte elválaszthatatlanok egymástól, hiszen a fiú áldozatával az anya is áldozatot hozott. Mária hálaadó énekének, a Magnifikátnak is van eukarisztikus vonatkozása. Az enciklika szerint nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az eukarisztia, mint Mária éneke, elsősorban dicséret és hálaadás. A Szentmisének állandó része a megemlékező hálaadás. Minden szentmisében megemlékezünk az embert teremtő és üdvözíteni akaró Isten nagy tetteiről, s különösképpen arról, hogy Jézus Krisztusban megváltott minket. Az ide vonatkozó fejezet utolsó mondata szerint azért kaptuk az eukarisztiát, hogy Máriáéhoz hasonlóan a mi egész életünk is magnifikáttá váljon. Thank you.
egyház jövője, reményből élünk. Páter Szabó Ferenc egyházunk szemben a kihívásokkal címmel indított idei sorozatának 7. befejező része.
A keresztény reménység túlhalad a jobb emberi jövő, a békésebb emberi világ látomásán, és azokra a jobb ígéretekre támaszkodik, amelyeknek hordozója, mert tudja, hogy semmi sem nagyon jó addig, míg minden újjá nem lesz. Utalás a zsidóknak itt levélre és a jelenések könyvére. A reménység teológia egyik úttörője, Jürgen Moltmann, protestáns teológus, kit idéztem, megújította a hagyományos keresztény eszkatológiát. A végső időkről, feltámadás, ítélet, örök élet szóló teológiát, és új távlatot adott az ember evilági cselekvésének és a keresztény reménységnek is. Ennek az új szemléletnek középpontjában a kereszten meghalt és feltámadt Krisztus áll. Krisztus bennünk a megdicsülés reménye, írta Pál a Kolosszei levélben. A reménység elvet hirdető ezoterikus marxista Ernst Bloch utópiáját bírálva Moltmann rávilágít a keresztény reménység lényegére, alapvető újdonságára. Ez nem novum ultimumra, végső újra vonatkozik, hanem hit abban, hogy az Isten, aki Krisztust feltámasztotta, majd minden dolgot újjáteremt. A II. János Pál által összehívott Európával foglalkozó 1991-es szinódus hasonló következtetésekre jutott. A keresztény hit kapcsolódik a modern kor legmélyebb reménykedéseihez, mert felszabadítja az embert, de egyben megvédi őt attól, hogy abszolutizálják személyét, és felejtsék másokkal való kommunióját. A pápa ezt a témát választotta: tanúi vagyunk Krisztusnak, aki megszabadít bennünket. Őt követve a szinódus hangsúlyozta az egyház spirituális feladatát: feléleszteni, erősíteni és megújítani az ember személyes kapcsolatát Krisztussal a hitben. A szabadság és a kommunió szeretett közösség alapja az Istennel való személyes viszony. Itt sokkal többről van szó, mint az evangéliumi értékek, legyenek azok az igazságosság és a béke egyszerű terjesztéséről. Mi katolikusok meg vagyunk győződve, hogy a keresztény tanúságtétel csak akkor termékeny, ha mély spirituális alapokon nyugszik, és ez sokkal fontosabb, mint az egyház mennyiség és intézményes hatalma. Az evangelizálással foglalkozó szinódus záró nyilatkozata hangsúlyozta: az új evangelizálás sürgető feladata, hogy hirdesse a Jézus Krisztus által megígért örök életet és feltámadást, mert reménység nélkül az ember nem tudja felülmúlni a szenvedéseket, nem tud értelmet adni életének. Ugyanakkor az Istennel való boldog örök élet reménye nem csökkenti e világi elkötelezettségünket, hiszen annak feltétele éppen a szolgáló szeretet. 16. Benedek reményről szóló enciklikájának, Spe Salvi kezdetű enciklikájának mottója: meg vagyunk váltva, de még reménységben élünk. A római levél 8. fejezetének 24. verse. Benedek pápa szerint az igazságosság kérdése a legerősebb érv az örök életbe vetett hit mellett. Az ártatlanok szenvedése és a világban tapasztalt sok igazságtalanság megoldása lehetetlen a halottak feltámadása nélkül, magyarázza a keresztény reményről írt körlevelében. Párbeszédet folytat olyan hitetlen gondolkodókkal, mint Max Horkheimer és Theodor Adorno. Az úgynevezett frankfurti iskola képviselői elvetik a jóságos és igazságos Isten képét, tekintve a világban lévő szenvedést. Azt hallják, hogy a valódi igazságosság lehetetlen a feltámadás nélkül, már pedig ez a hit teljesen idegen az ateista gondolkodóktól. Ratzinger pápa kifejti, hogy a 4. lateráni zsinat is tanítja a negatív teológiát. A teremtő és a teremtmény közötti mindig nagyobb különbséget, Isten kép nélküliséget. De valljuk azt is, hogy maga Isten adott egy képet magáról, az ember élet Krisztusban. Ő benne a megfeszítettben a hamis istenképek tagadása a legfelső fokot ért el. Most Isten éppen a szenvedő alakjában mutatja meg arcát, abban, aki az ember Istentől való elhagyatottságát is vele együtt hordozza. Ez az ártatlanul szenvedő vált a remény bizonyosságává. Isten van, és Isten tud oly módon igazságot szolgáltatni, amit mi elgondolni sem tudunk, de a hitben megsejthetünk. Igen, létezik a test feltámadása, tanítja a katolikus egyház katekizmusa is. Hiszük, hogy létezik igazságosság, létezik a múltbeli szenvedés visszavonása, van jóvátétel, amely helyreállítja a jogot. Ezért az utolsó ítéletbe vetett hit elsősorban és mindenek előtt remény. Az a remény, amelynek szükséges volt éppen az utolsó évszázadok vitáiban vált világossá. Benedek pápa még hangsúlyozza, meg vagyok győződve arról, hogy ez az igazságosság kérdése a tulajdonképpeni minden esetre a legerősebb érv az örök életbe vetett hit mellett. Krisztus visszatérésének és az új életnek a szükségessége csak akkor válik teljesen meggyőzővé, ha az egyéni élet beteljesedésének és a szeretet halhatatlanságának a vágya összekapcsolódik annak lehetetlenségével, hogy a történelem igazságtalanságáé legyen az utolsó szó. Napjainkban pusztít a világjárvány, az ismétlődő természeti katasztrófák mellett az emberi hatalomvágyból és gonoszságból eredő háborúk, kizsákmányolások, ártatlanul szenvedők millióinak is szól a feltámadt Krisztus reménység üzenete, amelyet Ferenc pápa hirdet a világnak, idézem. Húsvét örömteli híradása ez, Jézus, akit keresztre feszítette, nincsen itt, feltámad. Ez nyújtja nekünk azt a vigasztaló bizonyosságot, hogy a halál szakadéka fölött áthaladtunk, és ezzel a mélységgel együtt legyőzetett a gyász, a síralom és a fájdalom. Az Úr, aki elszenvedte a tanítványaitól való elhagyatást, az igazságtalan ítélet súlyát, a becstelen halál gyalázatát, most halhatatlan életével részeseivé tesz bennünket, nekünk ajándékozza, gyöngéd az éhezőkkel és szomjazókkal, vándorlókkal és bebörtönözöttekkel, a perifériára szorultakkal és az eldobottakkal, visszaélések és az erőszak áldozataival együttérző tekintetét. A világ tele van olyan emberekkel, akik testben és lélekben szenvednek, miközben az újságok mindennapos krónikái borzalmas büntettek híradásaival telnek meg, amelyeket nem ritkán a családi ház falai között követnek el. Ugyanúgy tele vannak az újságok a nagy kiterjedésű fegyveres konfliktusokkal, amelyek egész népeket tesznek ki kimondhatatlan próbatételeknek. A hitükért és Krisztus nehéz való hűségükért üldözött testvérekkel együtt szemközt a rosszal, amely úgy tűnik, kitölti számos ember életének java részét, halljuk meg újra az új vigasztaló szavát, ne féljetek, én legyőztem a világot. Ma van ennek a győzelemnek a ragyogó napja, mivel Krisztus letiporta a halált és feltámadásával újra felragyogtatta az életet és a halhatatlanságot. Átvezetett minket a szolgaságból a szabadságba, a szomorúságból az örömbe, a gyászból az ünnepre, a sötétségből a fényre, a szolgaságból a megváltásra. Ezért mondjuk előtte Alleluja.
Az egyház jövője. Reményből élünk. Péter Szabó Ferenc Egyházunk szemben a kihívásokkal címmel indított idei sorozatának 7. befejező részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!